Istenünk, köszönjük, hogy az Úr Jézus nevében gyűlhettünk össze. Köszönjük, hogy ő által van üdvösségünk, új életünk, boldog életünk, hívő életünk, nincsen senki másban üdvösségünk, életünk csak az Úr Jézusban. Dicsőítünk ezért, drága Jézusunk, hogy vállaltad értünk a megváltást, a Golgota halált. Köszönjük, Urunk, hogy milyen szép ünnepélyes keretek között együtt lehetünk, szolgálhatunk. Kérünk, hogy áldjad meg a szolgálatunkat, a gyermekeket, a szülőket. Mindenkit, Uram, aki eljött a te házadban, hogy ígédnek legyen helye a szívünkben. Kérünk, Istenünk, hogy így munkálkodjál. Adj előrehaladást a hitben. Adj meggyökerezést. Segíts meg, hogy jobban megismerjünk téged, és közelebb jussunk te hozzád ezen az alkalommal. Hallgass meg fiad érdemében. Amen. Igét fogjuk olvasni, kedves testvéreim, a Dániel próféta könyvének 5. részéből. Dániel próféta könyvének 5. részéből a 11-től 16-ig terjedő verseket fogjuk olvasni. Van egy férfiú a te országodban, akiben a szent isteneknek lelke van, és a te atyád idejében értelem, tudomány és az istenek bölcsességéhez hasonló bölcsesség találtaték benne, és akit Nabukodonozor király, a te atyád, az írástudók, varázslók, káldeusok és jövendőlők fejévé tűn, igen, a te atyád a király. Mivel, hogy Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett, nagyobb lélek, tudomány és értelem, álmoknak magyarázata és titkok megfejtése és rejtélyek megfejtése találtatott, most azért hivattassék elő Dániel, és ő megjelenti az értelmet. Erre Dániel a király elé vitették. Szól a király, és mond a Dánielnek. Te vagy ama Dániel, aki a judabeli fogoly fiai közül való, akit idehozott a király az én atyám Judából. És aki felől hallottam, hogy az isteneknek lelke van benned, és értelem és tudomány és kiváló bölcsesség találtatott te benned. Csak imént hozatának elém a bölcsek és varázslók, hogy elolvassák ezt az írást, és jelentését tudassák velem, de nem tudják a dolog értelmét megjelenteni. De felőled azt hallottam, hogy te tudod az értelmet megfejteni, és a titkokat megoldani. Most azért, ha el tudod olvasni ezt az írást, és értelmét nékem megmondani, bíborba öltöztetlek, és aranylánc lesz a nyakadon, és mint harmadik uralkodon az országban. Amen. Köszöntjük szeretettel a testvéreket, örülünk, hogy az Úr házában lehetünk, ezen a jó helyen, és foglalkozhatunk Isten igéjével, amely megtartja a mi lelkünket. Imádkozzunk azért, hogy Isten munkálkodjon mindnyájunknak az életében. Köszöntjük a táborozó gyermekeket is, akik szolgálni fognak ezen a délutánon. Az az öröm, az a lelkesedés látszik az arcukon, és majd meg fogjuk hallani az énekükből is. Köszöntjük kedves szüleiket is, akik most eljöttek, hogy meghallgassák a szolgálatot, és imádkozzunk azért, hogy az Úr tegye áldottá számunkra az ő szolgálatukat is, és ezt a délutánt. Katócz Tibor testvér fog szólni.
Dániel prófétának tulajdoníthatjuk ezt a könyvet. Ezekből sokan vannak, akik azt mondják, hogy nem teljesen ő írta. Én úgy hiszem, hogy ezt mi úgy fogadjuk el, hogy az egész könyvet ő ihlette, ő írta le, sokszor van első szem, első szemében való leírásokat találhatunk. És elég érdekes tény az is, hogy Máté evangéliumában a 24. versben maga Jézus is utal arra, hogy Dániel milyen fontos személyiség volt, hisz a 15. versben a 24. részből Máté evangéliumában erre van, ez van utalás, mikor azért látjátok majd, hogy ezt az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvas értse meg, akkor akik Judában lesznek, fussanak a hegyekre. Dánielnek igen érdekes élete volt, és most arról szeretnék igen röviden beszélni, hogy legyen hely a szolgálatoknak, hisz öröm ez, hogy megjöttek a gyerekeink, és biztos fel vannak töltődve, és alig várják, hogy előadják, hogy mit tanultak ott, és hogy fejlődtek lelkileg. Szeretnék egy párhuzamot vonni, hogy Dániel életeiből hogy zajlott ez le Dióhéjban, és hogy mit tanulhatunk tőle a mai világban mi. Ugye Dánielt azt tudjuk, hogy egy igen előkelő judai családból származott. Főemberek voltak a szülei, és elrabolták őt, amikor a babiloni támadás volt. Elrabolták őt Sidrák, Misák és Abednégóval együtt, mivel ők tudták, hogy ők elég előkelők, és elkezdték őket tanítani a király udvarában, Nabukodonozor király udvarában, hogy királynak ez volt a terve, úgy tudjuk, hogy őket kiképezés, aztán majd visszaküldi őket, hogy legyen nekik úgymond a helytartói, de ez nem így történt. Tudjuk azt, hogy nagyon megállták ők a helyüket, nem akarták megfertőztetni magukat ez a négy fiatal a király ételeivel, azokat, amit király kínált, ők hűek akartak maradni a hitükhöz. Igen korán, úgy tudjuk, hogy 14 éves korában, 14 éves volt Dániel, amikor erre voltak. Ez igen figyelemre méltó, hogy már akkor milyen hittel rendelkezett, és a többi ifjak vele egyetemben, akikkel el voltak hurcolva. Aztán később Isten velük volt végig, mert látta az ő hitüket. Dánielt különösen előre vitte őt, mint ahogy itt is olvastuk az előbb felolvasott igébe. Neki megadatott az, hogy az álmokat megfejtse, és profétáljon is, álmokat, hogy megprofétáljon, előre vetítse, hogy mi vár az emberiségre. Igen fontos szerepet töltött be a történelem folyamán, és egy Istennek egy alapembere volt. Aztán később tudjuk azt, hogy felnőtt, aztán meghalt Nabukodonozor király is, és Baltasar király, aki az unokája volt, őnél volt a profétálás, hogy miket mondott neki. Aztán később ő megérte Dániel azt, hogy látta a zsidókat visszamenni a babiloni fogságból, megérhette ezt. Ő nem ment velük, ott maradt még, és igen fő állásokat töltött be. És egész hosszú ideig, talán még 100 éven túl is szolgált Istennek, és szolgálta ott a környezetében, és megállt végig talpon. A gyerekeknek is ez volt a fő mondatuk, a táborozás elmondat, hogy maradj talpon. Dániel végig talpon maradt, teljesen idegen környezetben, teljesen másra számított ő. Biztos gyerekkorában ő is, mint ezek a gyerekek, azt gondolta, hogy majd ő ott fog élni, ahol zsidó közt, ahol ő biztos szeretett lenni, és Istent megismerte. Aztán Isten másképp akarta. Istennek vannak ilyen útjai. A mi életünkben is lehet ez. Sokszor mi előre eltervezzük, mit szeretnénk mondani gyerekeinknek. egészségben felnőjenek, legyen egy jó állásuk. Sokan lehet azt is gondoljuk, hogy nagyon jó, hogyha anyagi javakba is bővelkedjenek, legyenek gyerekeik, és majd jó időskort érjenek. De vajon ugyanezt akarja Isten az ő életükbe? Láthatjuk ebben a példában, hogy Isten útjai sokszor mások, mint amit mi elterveznénk. Vajon vizsgáljuk meg, hogy eléggé nyitottak vagyunk-e arra, hogy vállaljuk azt, hogyha Isten másképp dönt a mi saját gyerekeink sorsáról. Teljesen mást akar. Sokszor az nekünk abban a pillanatban nagyon rossz. Én is tudom, az én életemben sok mindent másképp terveztem, aztán másképp alakult, de aztán a pár év után rájöttem, hogy Isten sokkal jobbat akart adni nekem, mint ahogy én szerettem volna, és jobbat is adott, mint ahogy én elgondoltam. Van, hogy várni kell erre több hónapig, van, hogy évekig. Van, hogy az embernek a halál előtt teljesedik be. Van aztán egy megtérés, amit egy igét elvetünk, egy magot, lehet, hogy a halálunk után fog az termővé válni. Tanuljuk meg ebből a Dániel példájából, hogy mindig talpon kell maradni, bármilyen körülmények között. És az éppen akkori hely nyomorúságok, amik úgy tűnnek, azok arra vannak lehet nekünk, hogy formáljon minket Isten. Próbáljuk meg nyitott maradni, és próbáljunk nem elveszteni a kapcsolatot az Istennel, bármi történik is. Hisz tudjuk, hogy Jézus Krisztus milyen áldozatot hozott, és mindvégig hű maradt, és bűn nélkül tudta végigvinni az ő útját egészen a kereszt halálig. És milyen csodálatos lehetőséget adott nekünk, hogy megnyitott az ég kapuját mindenki felé. Tanuljunk ebből, ezt kívánom a gyülekezetnek, és nézzünk hittel boldogan előre. Amen. Most a zenekar szolgálata következik, és utána a gyerekeket hallgatjuk meg.
Szépsége, és mindaz, amit Isten alkotott, úgy bebizonyosodott, hogy minden, amit ő alkotott, az nagyon szép. Amit mi csinálunk, az már nem mindig olyan szép. Igen, a 48 gyerek mellett voltunk 10 tanítók, és akik szolgáltunk ezen a héten, és hálás vagyok azoknak, akik ebben a szolgálatban segítettek. Valaki azt mondta a múlt vasárnap, hogy kívánunk jó szórakozást jövő hétre. Hát jó, szép idő, gazdag időtöltés volt, szórakozásra nem nagyon maradt idő. A Sipos Dénes és felesége Timi, Nagykassa Reni és Zsolt, aztán Sipos Sára és Vékás Benyámin. A konyhán pedig Illés Kati és Gergely Ilonka szolgáltak nagyon serényen. A napot mindig ők kezdték meg, mire mi mentünk a reggeli áhítatra, ők már tüzet megrakták, és már be volt dagasztva sokszor, az étel elő volt készítve. Hát első olyan tábor volt, ahol a legkevesebb kenyér fogyott el. Mindössze 30 kenyeret kellett vegyek, és ez annak tudható be, hogy nagyon sok finomat sütöttek. Virslis kifli, szalámis kifli, sajtos kifli, pizza, sok minden volt, sok finomat ettünk, és köszönjük szépen ezúttal is az áldozatkész szolgálatukat. Volt mindenben részünk, ezen a héten volt tanulás, játék, vetélkedő, volt napsütés, volt eső, és sok mindenből kijutott, mondjuk egyből elég kevés jutott a tanítók számára, legalábbis az alvásból, de majd bepótoljuk. Most kezdjük meg az énekekkel, és majd a gyerekek elmondják, hogy mi az, amit az Úr szólt hozzájuk. Már azt hittem, hogy Tibi mindent el fog mondani, úgy látszik, hogy az este kikérdezte a fiúkat, mikor hazaérkeztek. Hát nagyjából erről volt szó, hogy maradj talpon, így van. És remélem, hogy nem csak fizikailag, de lelkileg is talpon maradtunk a héten. Na, fogadják szeretettel a testvéreket.
Köszöntöm a testvéreket. Az elmúlt héten a táborban csillagászkodtunk és megnéztük a Holdat, kráterét, Szaturnuszt és annak gyűrűjét. Hát az én véleményem szerint hát nagyon szép volt ez a két bolygó.
Az első nap tanultunk Dánielről, mikor fogságba vitték őket. Engem azt foglalkoztatott, hogy Dániel a meg tudott állni végig Isten mellett, és nem tért rá a rossz útra. Szeretnék én is olyan lenni, mint Dániel.
Én egy túráról szeretnék beszélni, ami a táborban nagyon nagy élmény volt. Egy vízesést nézhettünk meg, amit úgy gondolom, hogy minden gyerek élvezte. Hát ott megtapasztaltuk, hogy az Úr mennyi minden csodás termés. Milyen csodás természetet alkot.
A
Hogy nem szennyezi be magát. Dániel 1:8. Engem azt hatott meg a Méri történetéből, hogy Méri a Nigériában az emberek életét megváltoztatta.
Én is egy túráról fogok beszélni. Egy második túrát is végrehajtottunk, ami egy keresztnél volt, és az a kereszt egy ilyen sziklás helyre volt elhelyezve.
A héten a bibliai Dániel és Méri Szlesztor történetével foglalkoztunk. Méri egy misszionárus volt, aki Afrikában ment a benszülöttek közé Isten igéjét hirdetni. Ebben a két emberben az volt a közös, hogy mind a ketten nagyon bátrak voltak. Dániel azért volt bátor, mert mert más lenni, és nem szégyelte azt, hogy ő hisz Istenben. Méri pedig azért volt bátor, mert annak ellenére, hogy mennyien akadályozni akarták, hogy ő elmenjen erre a veszélyes helyre, ő elindult. Ők nem csak egy-két emberrel szálltak szembe Istenért, hanem egy egész faluval, egy egész országgal is. Én azért szeretnék tőlük példát venni, mert látom az én életemből is, hogy sokszor az osztálytársaimmal szemben sem tudok kiállni Istenért.
Nekem az elmúlt hét nagyon tetszett, és egy történet nagyon foglalkoztatott Méri Szlesszor a misszionárus életéből. A benszülöttek az ikreket mindig megölték és kivégezték, mivel hogy az a babonájuk volt, azt tartották róluk, hogy valamiben biztos egy gonosz szellem van. Viszont egyszer ment hazafele az egyik faluból, Méri, és az egyik fogadott kislánya, és egy sikoltást, egy visítást hallott. Közeledett a hang felé, és észrevett, hogy egy kisgyermek a leopárd szájában van. Megfogott egy botot, és megütött a leopárdot, az pedig kiköpte a gyereket. Nekem ez nagyon tetszett, mivel hogy láttam azt, hogy milyen bátor és határozott, és szeretnék én is olyan lenni, mint ő.
Csak hogy a őszinte szívről, mert adja is. Babilon királya Nabukodonozor egyszer azt a törvényt adta meg, hogy egy aranyszobor előtt mindenki boruljon le. Három fogoly nem borult le előtte, akiket úgy hívtak, hogy Sidrák, Misák és Abednego. A király erre úgy feldühödött, hogy a tüzes kemencébe rendelte el őket, amelyeket hétszeresre fűtötte fel. Amikor bedobták őket a tüzes kemencébe, akkor a király látta, hogy a tüzes kemencében nem három ember van, hanem négy. Velük volt Isten, és megszabadította őket a tüzes kemencéből. Ebből nekem az volt a tanulság, hogy éles helyzetben is álljak ki Isten mellett és a hitem mellett. Még akkor is, ha a halál vár rám.
Nabukodonozor egy nagyon büszke király volt, aki azt hitte magáról, hogy még Istennél is nagyobb. Egyszer egy éjszaka volt, egy fura álma, és még a bölcsek se tudták megfejteni, és akkor előhívatta Dánielt, és Dániel meg megfejtette, az álom jelentése az volt, 7 évig ki lesz űzve. Egy év múlva csak nem hallgatott Istenre, és még mindig őt hitte magát a legnagyobbnak, ő hitte magát a legnagyobban, és Isten kivetette. De 7 év múlva, mikor a vadonba élt, visszajött az eszmélete, és felismerte, hogy nála magasabb Isten, és hogy nem ő a legnagyobb. Én ebből azt tanultam, hogy ne legyek büszke, és hogy mindig hallgassak Istenre.
Ezen a tábori héten nagyon finom ételeket ehettünk, amit a szakásnőknek, Ilonka néninek és Kati néninek köszönhettünk, akik minden reggel korán felkeltek, csupán azért, hogy nekünk finom reggelit készítsenek. Ezért hálásak vagyunk nekik.
Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud minket szabadítani a te kezedből is, ó király. Dániel 3.17.
Yeah.
Megmért téged mérlegen, és könnyűnek talált. Dániel 5:27.
Minden este állítatot tartottunk a nagyobb lányokkal. Tanítunk megtérését is meghallgathattuk. Alkalmunk volt megköszönni az áldást, amit kaptunk Istentől minden napra. Mindamellett, hogy játszottunk, kacaghattunk, jó volt csendességben lenni Istennel.
Az esti missziós történet Mary Slessorról szólt, aki Afrikába ment misszionáriusnak. Ott a benszülöttek közé költözött, és úgy hirdette az evangéliumot. Nagyon tetszett, hogy olyan határozott volt, és ezért tisztelték őt a benszülöttek is. Egyszer például a faluban, ahol Mary lakott, jött egy másik törzs ünnepelni, és estére mindenki lerészegedett, és nagy verekedés támadt, és a másik törzsfőnök kést rántott. És amikor ezt Mary látta, odaszaladt, és rákiáltott, hogy dobja el a kést, és menjenek haza, mert részegek, és olyan határozottan beszélt, hogy engedelmeskedtek, és hazamentek. És én ezt szeretném megtanulni, hogy tudjam én is felvállalni, és tudjak mindig határozott lenni.
Ezen a héten Isten megszólított engem, és két történetet is hallottunk, és mind a kettőben a bátorságról volt szó, és ezzel kaptam egy bátorítást, és éreztem, hogy szükségem van változásra, és imádkoztunk, és ezt az igeverset kaptam, az Ézsaiás 43. rész első három verse. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged, mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje.
Foglalkoztatott, amikor Belsazár engedély nélkül a templomi edényeket meg poharakat használta az ő ünneplésén. Egyszer csak észrevesz a háta mögül, hogy egy kéz megjelenik, és elkezd írni. Azt írta, hogy meme, tekel, ufarcim. Senki se tudta megfejteni azt, amit írt ez a kéz, csak Dániel, akit harmadik parancsnokkal nevezett fel ki.
Nekem nagyon tetszett, amikor mentünk kirándulni, és megnéztünk egy vízesést.
És vízesen szaladtunk haza.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Hát ahogy az előbb hallottuk, Dániel a király után a harmadik legnagyobb ember volt, és ez nem tetszett a király többi alattvalójának, ezért keresték a hibát Dánielben, de nem találtak az ő munkájában, csak abban, hogy a jó Isten szolgálta, és a királyt felbuzdították arra, hogy csak őt szolgálhassa mindenki, és egyszer csak arra nyitottak rá, hogy az ablak előtt imádkozik a jó Istenhez, amiért a király elé vitték, és a király oroszlánok közé dobatta, de a jóisten elküldött hozzá egy angyalt, aki befogta az oroszlánok száját, és egy karcolás sem esett rajta. Ezek után a király látta a jóisten hatalmát, és akik elárulták Dánielt, hogy imádkozik, őt és az egész családját az oroszlánok elé vetették.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Mi is esti áhítatot tartottunk fiúké is. Így megbeszélhettük, hogy mit tapasztaltunk meg aznap, milyen élményeink voltak, vagy esetleg gondjaink. A felnőttek segítettek nekünk ezekben, és így sokat tanulhattunk, beszélhettünk Istennel, elmondhattuk neki gondjainkat.
A szolgálatokat, a beszámolókat. Én azt hiszem, a gyülekezet és a gyermekeink nevében is megköszönjük mindazoknak, akik segítettek a tábor lebonyolításában, a fáradtságot, az áldozatot, amit hoztak. Az Úr áldja meg őket, és remélem a további a nyár tovább része is ennek a jegyében telik el a gyermekeinknek is. gyakorlatba ültetik, amit ott tanultak, további lelkes bibliaolvasók lesznek, én hiszem ezt, hogy így lesz, és ezért mi szülők is felelősek vagyunk, én megpróbálom ezt megígérni, hogy ez így lesz továbbra is.
Köszönjük a gyermekek szolgálatát, én is hadd mondjam el, nagyon örültünk ennek, és imádkozzunk azért, hogy amit tanultak, amit hallottak, amit átéltek, amit tapasztaltak, ez legyen maradandó az ő számukra és minden családban. Az énekkar szolgálatát kérjük.
Hát is kezdjük. Thank you.
tanulságos a Dániel élet története, és hogyha a gyermekek ezzel foglalkoztak, jó lesz, hogyha egy néhány perc erejéig mi is átismételjük, vagy újra megismételi az Úr ezeket az igazságokat minnyájunk előtt. Dániel egy nagyon nagy ember volt, talán miniszterelnökként, vagy miniszterként dolgozott a babiloni birodalomban, és nagyon nagy felelősséggel volt felruházva, nagyon sok ember volt, alatta, alattvalói voltak, és nagyon sokat olvasunk róla a Bibliában, egy kimagasló személyiség a Bibliában. Lehet tőle tanulni. Mégis, hogyha megnézzük azokat a körülményeket, amelyekben élt, mondjuk azt az országot, Babilont, a királyokat, akik éltek, nem lehet azt mondani, hogy Isten félőek voltak. Sőt, Isten tagadóak voltak, bálványokat imádtak, a szórakozásra, az öldöklésre voltak ráállva. Mégis volt egy ember, aki megállt, meg tudott állni, és fejlődött lelkileg is, de minden más szempontból is. Hogyha azt az országot például építészet szempontjából nézzük meg, vagy az ásatások, a régészet szempontjából, akkor azt kell látni, hogy maga a város, a Babilon egy nagyon szép város volt. Előre kitervezték, gyönyörű házak, széles utcák, nagyon nagy biztonságban volt ez a város, azt mondják, hogy három nagyon erős kőfal vette körül, nagyon magas kőfal vette körül ezt a várost, úgy is tartották, hogy bevehetetlen. Ebben a városban volt az ókori világ egyik csodája, ugye hét csodáját említik az ókornak, és a babiloni felfüggesztett kertek itt voltak. Ez egy gyönyörű építmény volt, négy emeletben, ilyen lépcsőzetesen, és minden emeleten gyönyörű növények és fák, minden innen a világ összes tájáról, állatok és madarak, és a királyi család úgy bent volt, ott volt a palota, és ez egy ilyen előtér vagy udvar lehetett, gyönyörűséges lehetett. Az a kapu, amely ott volt a Babilon bejáratánál, azóta is egy remek mű, egy híres ilyen múzeumban van kiállítva, és azóta is csodálják ezt az emberek. És mégis Dániel nem csak ezzel volt elfoglalva. Ott volt, látta ezeket, talán segített az építkezésben, de nem ez volt az életének a lényege. Más valamivel volt elfoglalva. Nem beszélve, ha a tudományokról nézünk a babiloni birodalomban, akár a csillagászat, akár a matematika területén, nagyon sok feljegyzés van, hogy nagyon előre haladott tudomány ágak voltak ott Babilonban. Természetesen, hogy sajnos a bűn és az erkölcstelenség is, a szórakozás, az élet nagy és magas színvonala próbálták tartani az emberek, és azt gondolták, hogy ez minden. Hogy szép házakban lakunk, gazdagság, fényűzés van, és talán azt gondolták, hogy minden. Na most manapság egy gyermek, egy fiatal, mint akik a mi gyermekeink is ott voltak a táborban. Vagy egy felnőtt ember. Miben találja meg az életének az értelmét? Miben kell keresse az életének az értelmét? Vannak, akik azt mondják, hogy a szórakozásban kell. Mert azt mondja a fiatal, már a gyermek is erre kap tanítást, hogy egy életed van, és szórakozzál. És látjuk ezt, hogy Babilonban sokan ezt csinálták, de Dániel nem ezt csinálta, és nem volt kisebb, és nem lett neki kevesebb. Előre tudott jutni, még akkor is, ha nem ment bele a szórakozásba és azokba az erkölcstelenségekbe. Hogy lehet az ember az élet pályáját, az élet célját megtalálja ebben, hogy karriert csinál, hogy sikeres legyen. Bár Dániel ezeket elérte, de mégis nem ez volt az életének a lényege. Úgyhogy az, amit ez a világ kínál, mert ma is kínálja az embereknek, a fiataloknak, a gyermekeknek is, a szülőknek, a nagyszülőknek is kínálja az ördög az ő kínálatát. És valahogy úgy, mint ahogy Dánielnek is be volt, mutatva és kínálva volt neki minden. Mit választunk? Milyen életmódot élünk? Milyen úton indulunk el? Ez nagyon-nagyon fontos, és azokról az alappillérekről szeretnék szólni, ami Dánielt az Isten szerinti férfiúvá tette. Mert az a lényeges, testvéreim, hogy ebben a világban az Isten akarata szerint éljünk. Mert akkor tud az ember igazán beteljesedett életet élni, és ahogy olvastam itt az igét, és idéztem ezt a történetet, tulajdonképpen nem Dániel beszél magáról, hanem előbb a Belsazár királynak az egyik szolgája dicséri Dánielt, hogy ő egy olyan ember, aki tud bizonyos dolgokat. Aztán jön a Dániel a királyhoz, és akkor a király látja el ilyen dicséretekkel. Hát ma, hogyha a politikusokat nézzük, ha kell másik emberről beszélni, akkor tudjuk, hogy mit beszél. Lejáratja a másikat. Esetleg arról beszél, hogy mit tudott csinálni. Magáról beszél. Dániel nem beszél magáról, esetleg az Istenéről. Mások beszélnek róla. És milyen csodálatos ez, hogy a királyok jöttek és mentek, de Dániel megmaradt az ő posztjában, abban a szolgálatban, amit Isten neki adott. Miért? Mert telve volt az élete olyan értékekkel, amelyek ott lehetnek a mi életünkben is. Nem csak a Dánielében. Nem csak a bibliai személyek életében, ó, ilyen volt Noé, hát ilyen volt Ábrahám, meg sokan mások, hát én nem tudok olyan életet élni. Ne gondolják ezt a gyermekek, vagy a fiatalok, vagy senki. Lehet ilyen életet élni. Az Úr Jézus Krisztus erre akar bennünket megsegíteni. És öt olyan területre szeretnék rámutatni, amely nagyon fontos volt Dániel számára. Az első az, hogy törekedett a szentségre, a tisztaságra. Akkor, amikor fogságba vitték, amikor idegenbe volt, amikor neki minden új volt, amikor már nem volt a szülői felügyelet alatt, még a gyülekezeti tagok, vagy a zsidók, a zsinagóga se tudott felügyeletet biztosítani számukra, nem volt, nem látta őket senki, és ott volt, és fel volt kínálva nekik a világi életmód, mégis Dánielről azt olvassuk, hogy eltökélte a szívében, hogy ő nem fertőzteti meg magát a király ételével, meg azzal az étellel, a borral, meg minden, ami ott van. Mert neki volt egy tartás az életében. Ő elmondta azt, hogy nekem Isten a legfontosabb, és azt, amit Isten mond. Testvéreim, nekünk is, a mai kor embereinek is Isten kijelentette magát, ez a Bibliában van. Az isteni kijelentés a Bibliában van. És változnak az idők, változnak a mi körülményeink is. A gyermekek befejezik az iskolát, mennek másik iskolába, elmennek egyetemre. Mi is ki vagyunk téve a kísértésnek, és kínálja az ördög. Miben találom az életem értelmét? Dánieltől tanuljuk meg azt, hogy ő az Istenhez, az isteni tisztasághoz ragaszkodott. Nem azt mondta, hát most mindenki ezt csinálja itt, mindenki káromkodik, mindenki lop, és ilyen bűnözést követnek el, hát én már nem tudok mit csinálni. Nem. Hanem ő azt mondta, én az Istenhez ragaszkodok. El kell dönteni a szívemben és a szívedben, hogy az Istenhez és az Isten beszédéhez, az Isten szentségéhez tartod magadat. Ez az egyik terület. A másik terület az, hogy ő a testvérekkel tartotta a kapcsolatot. Bár idegenben volt, de megtalálta azokat a zsidókat, akik ugyanúgy hittek, mint ő. Volt, amikor a királyhoz bement, és azt mondta, hogy majd én megjelentem az álmot. Mert nem tudták ott a tudósok megjelenteni azt az álmot, mert ez a Nabukodonozor király ilyen álmodozó volt. Az igazság az, hogy abban az időben Isten sokszor szólt így. És ezek nem tudták az álom magyarázatot, és Isten megjelenti az ő embereinek. De egy alkalommal Dániel azt mondja, hogy majd én megjelentem, és adott neki a király időt, és Dániel elment és felkereste a másik három testvért, akik megint híresek a Dániel könyvéből, ugye, hogy nem hajtották meg magukat a bálvány szobor előtt, hanem ők megálltak az Isten előtt. Maradj talpon, ugye, ahogy a gyermekek tanulták. Hogy ne sodorjon az ár, maradj állva. Ha mindenki térdet hajt a bűn és a bálvány előtt, te maradj állva az Istenért. És Dániel megkereste ezt a három fiatalembert, és azt mondta, testvéreim, gyertek, imádkozzunk, hogy az Isten jelentse ki. Annyira tetszik nekem ez, hogy nem azt mondja Dániel, hogy ó, én bekerültem egy nagy magas posztra, aztán a többivel nem törődök. Mert az történik, általában szokták mondani, ugye, hogy a hatalom az megvakítja az embert. az már nem látja a testvéreit, az már nem látja a barátait, az már nem akar segíteni. Na, Dániel nem ilyen volt, mert ő elismerte, hogy felette van egy felsőbb hatalmasság, és ez Isten. Nem a király, amit a király mond, hanem az Isten, amit az Isten mond. És az Isten szereti az embereket, lehet, hogy nagyon alacsony sorsú az a valaki, de szereti, én is szeretem. És elment és felkereste őket. Aztán Isten Dánielnek adott kijelentést, és így kezdett Dániel híressé lenni ilyen szempontból, hogy az Isten kijelenti magát rajta keresztül. De ezt is meg kell jegyezzük, testvéreim, ebben a korban, amikor az emberek azt mondják, hogy azért ne beszélj sokat magadról, nem kell tudjanak. Éld az életedet, senkinek semmi köze ahhoz, hogy ki vagy, meg milyen bajod van, meg milyen problémád van, hogy Dániel mutatja azt, hogy ő kész, nyitott a közösségre. Elmegy imádkozni, elmegy beszélgetni, segítséget kér, nem büszke és beképzelt, hanem alázatos és szeretetteljes. És ez is döntés területe. Ide tartozunk a gyülekezetbe, vagy járunk az Isten házába, de vállalom a testvéri közösséget? Kivel szoktam megbeszélni a bajomat, problémámat? Kivel szoktam imádkozni? A testvérekhez kell közeledni. Ez tartást ad ebben az életben. Az emberek ebben az életben marják és falják egymást, ezt munkahelyen, iskolába, vagy bárhol lehet ezt látni. Politikai szinten, az üzleti életben ezt lehet látni. Irigyek, és pletykálkodnak, és mindenfélét csinálnak, ez megy a világban. De az Isten fiai között, az Isten gyermekei között az kellene legyen, közeledni egymáshoz. Szeressük egymást, legyünk őszinték, és legyünk nyitottak, örüljünk a más előrehaladásán. Dániel ilyen volt. Milyen az én életem? A másik terület, amit szeretnék megemlíteni, az, hogy Dániel nagyon megbízható volt a munkájában. Ezt a gyermekek említették is, hogy kerestek hibát az életében, és nem találtak, mert olyan becsületesen elvégezte a munkáját. Tanult is becsületesen. Amikor elment az egyetemre, bár államilag finanszírozva volt ez, és ennek az egyetemnek a rektora maga a király volt, és ugye akkor, amikor volt az államvizsga, akkor jelessel vizsgázott Dániel és a társai is, mindenféleképpen előre jutottak, de nem azt mondták, na most itt nem kell fizetni, most itt ingyen szórakozhatunk és élvezhetjük az életet, nem, hanem tanultak ezek a fiatalok. És amikor a vizsgára került az idő, a hely, akkor jelesen vizsgáztak, és kiemelték őket, és megbízható feladatokat kaptak ezek az emberek, és végezték is komolyan az ő munkájukat. Mert miért maradt? Annyi király meghalt, és más került a trónra, mégis Dániel ott maradt az ő miniszteri állásában. Azért, mert megbízhatóan végezte az ő feladatát. Szorgalmasan tanult, nagyon becsületesen végezte az ő feladatát ott. Ami az irodai munka, ami a szervezés, ami rá volt bízva. Isten szerint végezte. Nem véletlenül a szentséghez ragaszkodott, és nem véletlenül a testvérekhez ragaszkodott. A munkájában is megállta a helyét. Hát erre is igyekezni kell, és imádkozzunk azért, hogy gyermekeink, következő nemzedék is ezt a fajta hozzáállást, a munkához való hajlandóságot, a munkában való helytállást, becsületességet tudják megtanulni és átvenni. A másik dolog, ami figyelemre méltó a Dániel életében, az, hogy egy komoly imádkozó ember volt. Ugye akkor, amikor fenyegették, hogy az oroszlánok vermébe dobják mindazt az embert, aki más Istenhez imádkozik a királyon kívül, akkor Dániel is Istenhez imádkozott. Úgy olvassuk, hogy szokása szerint megtette a lépéseket. Azt, amit ő átélt, amit ő megtapasztalt, azt nem tudta lemondani, nem tudta félretenni, mert ő ezt tette. Úgy ment el az irodába, úgy végezte el a munkáját. Lehet, hogy amikor leült abba a gyönyörű bőrfotelbe, vagy ki tudja milyen gyönyörű nagy irodája volt, és bejött a titkárnő, és megmondta neki, hogy na most milyen ügyfél fogadás lesz, és kivel kell tárgyalni, milyen szerződéseket kell aláírni, vagy hogy kell tárgyalni ebben a dologban, vagy esetleg mielőtt megnyitotta a számítógépet, hogy na most lássuk, hogy mennek a dolgok. Ez az ember imádkozott, hogy Uram, segíts meg-e mai napon is. hogy úgy végezzem a munkát, hogy az jó legyen, az hasznos legyen a birodalom számára, hasznos legyen az emberek számára. Nem a pénzért csinálta ezt, hanem az Istenért végezte ezt a munkát. És akkor, amikor hazament, akkor is ezt tette. Kinyitotta az ablakot Jeruzsálem felé, és arra gondolt, és imádkozott Jeruzsálemért, és imádkozott magáért. Ilyen ember volt ez az ember, és ez olyan feladat, testvérem, ami nem látszik. Ami nem látszik, de ez az ember hűségesen végezte éveken és évtizedeken keresztül, és rájöttek az emberek, hogy Dániel imádkozó ember. Tudták, itt akarták megfogni. Vajon, hogyha bennünket meg akarnának fogni, rajta akarnának kapni ezen? Tudni való dolog ez, hogy mikor szoktunk imádkozni, és hogy imádkozó emberek vagyunk? Dániel egy ilyen ember volt. Odaadta magát az imádkozásra. És ez tanulság legyen a mi számunkra is. Kezdeni és végezni, és ami a kettő között van, az imádság lelkületével tenni. Ez a jó Isten akarata. És ez tölti be az életünket. Nem felesleges időtöltés az imádkozás. Mert sokan így mondják, ó, hagyjad már, most csináljuk. Hanem imádkozni. Azzal tölteni az időt, hogy megbeszélni a jó Istennel. Ezt látjuk a Dániel életében, és befejezem azzal, testvéreim, hogy ez az ember az igével, a Bibliával foglalkozott. Azt olvassuk az igében, a Dániel könyvében, hogy a Dárius uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben, hát az ószövetségi írásokban, az esztendők számát, amelyről az Úr igéje lőn Jeremiás prófétához, hogy 70 esztendőnek kell eltenni Jeruzsálem omladékain. Megfigyelte. Nem csak olvasta, hanem megfigyelte. És úgy látszik, testvéreim, hogy ez egy másik alappillére ennek az embernek az életében, amikor az ígét magához vette, figyelmesen olvasta, táplálkozott az Isten beszédével. Egy nagy ember, egy nagy politikus, egy nagy tudós, egy becsületes ember. Miért nem elég annak az embernek, ha nagy fizetése van, ha előre jutott a társadalmi ranglistán, egy nagy ember lett, sok beosztottja van, parancsszóra bármit megtehet, bármit megenged magának. Miért nem elég ennek az embernek egy ilyen élet? Soha nem kell megelégedjünk a látszattal. Mindig arra kell törekedni, hogy azokat a dolgokat vigyük be az életünkbe, ami maradandó, ami isteni. És ilyen az Isten igéje. Dániel olvasta Jeremiást. Jeremiás írásait. Nem azt mondta, ez a prófita, ki tudja, milyen szegény. Hát én olvassam ezt a koszos kezével írt írását. Nem foglalkozok én ezzel. Ha én itt az irodában, itt a jó légkondi, meg minden, hát miért kell én ezekkel a régi dolgokkal foglalkozzak? De ő olvasta az Isten igéjét, és azt mondta, hogy nekem ez fontos. Testvéreim, a mai időben is ez kell, hogy fontos legyen a mi számunkra. És kell időt szakítsunk, kell fontos legyen nekem az Isten igéje. Sok mindenre kell figyelni, Dániel is sok mindenre figyelt. De az fontos volt, első helyre tette az Isten igéjét, a Bibliát. Hogyan tanulmányozod az igét? Hogyan olvasod a Bibliát? Van egy programod, ami szerint olvasod? Előveszed a vezérfonal szerint, vagy a záhítat szerint? Vagy sorba veszed a Bibliát és olvasod? Erre biztatlak. Isten igéje azt mondja, hogy ezzel tölt meg az Úr. Egy olyan erőt ad az embernek az Isten ezáltal, hogy akármilyen lehet a körülmény, akármilyenek lehetnek az emberek, megmaradhatunk az Isten mellett. Dániel nem lett kevesebb, mint a többiek. Bibliával, imádkozással, a testvérekkel imádkozott együtt, beszélgettek, szerette az Urat, szerette az Úr útjait, szent és tiszta életet élt, igaz ember volt, így olvassuk róla más helyen. Így ismerték, és azt az ellenségei is, akik nagyon irigyek voltak rá, mégis elmondták, hogy az Isten lelke lakik benne, és az Isten beszél rajta keresztül. Hívasd ide ezt az embert, mert ő tud segíteni. Hát én azért imádkozom, hogy gyermekek és idősebbek egyaránt mindnyájan legyünk ilyen emberek. És lehetünk ilyen emberek mindnyájan. Isten mindent a rendelkezésünkre bocsátott. Segítsen is Isten bennünket, hogy igyekezzünk erre az életre eljutni. Amen.
Te vagy a mi sziklánk, a kősziklánk. Te benned bízhatunk mindig. Te tudod, hogy hányszor tévedünk el, hogyha nem a te utadon járunk. Köszönjük Istenem, hogy te mindig megvilágítod az utat, és hogyha vele tartjuk a kapcsolatot, akkor te megmutatod nekünk, merre kell menjünk. Add, hogy gyermekeink is, mi is, az egész gyülekezet, a testvérek, közösség ezen az úton járjon mindig, amíg el nem érjük a végső célt. Amen.
Amen.